Magyar könnyűzenei történelem, 6 évtized, csaknem 100 zseniális hazai zenész.
A Magyar Óra műsoraiban, minden vasárnap.
Ismétlés csütörtök este 7 órától. A műsor létrejöttét a Cseh Tamás program támogatta. www.csehtamásprogram.hu.
Jó estét mindenkinek, itt a Korona FM 100-on, a mikrofonnál Fekete Antalt hallja. Indul a Cseh Tamás pályázatnak köszönhetően megvalósuló mai Magyar Óra. Kapcsolódjon ki a hazai könnyűzenes lágergyárosaival és leendő reménységeivel a következő egy órában. Az NKS program fő célkitűzése, hogy felkarolja mindazon tehetségeket, akik színesíthetik a magyar zenei palettát és öregbíthetik hazánk hírnevét nem csak bel, hanem külföldön is. És persze támogassa azokat a klubokat, intézményeket, akik megjelenést biztosítanak az új előadók bemutatkozásának és népszerűsítésének. Legutóbbi magazin műsorunkban sem volt ez másképp. A nyár utolsó hónapjának beköszöntével belefogtunk egy olyan slágertananyagba, ami minden előadó életében egy-egy fontos zenei állomásra utal. A Magyar Óra tábláján a mérföldkövek témakör szerepel vastagon kiemelve, két vonallal aláhúzva. Előző adásunkban egy legendás magyar hard rock együttes, a P-Mobil képviseletében a zenekar vezető Schuster Lóránt fogadta el meghívásunkat, aki felelevenítette mindazon kilométerköveket, köztük az indulásukat, a névváltoztatásuknak miértjét emlékeztetőként Gezarolból P-Mobilra váltottak. Az együttes majdnem 50 év alatt számos tagcserén, örömön és ürömön esett át, számos akadály gördült eléjük, amit igyekeztek leküzdeni. Kitartásuknak és a közönség szeretetének hála a korábbi politikai rendszer ellenére mégis sikerült megmaradniuk a hazai zenei érában. Mindemellett a zenekarvezető arról is szót ejtett, hogy a csapat hogyan vette ki a részét a magyar rockzene kialakulásából, illetve hogy hogyan született meg az első P-Mobil dal és lemez, ami elég sokat, több mint egy évtizedet váratott magára, amire a közönség a kezeibe vehette. A P-Mobilnak ezúton is hálásak vagyunk, hogy egy felejthetetlen élménnyel gazdagították Kalocsa és Vétel körzetének rajongóit az Érsekkertben adott szabadtéri koncertjükkel. Magazin műsorunkban itt volt még velünk az Ocsomacsó frontembere Kirknov Gergő, aki felidézte azokat a zenei állomásokat, amik mind-mind befolyásolták a pályafutásukat, köztük a Pannonia, a Volt Fesztivál és az első külföldi madridi szereplés, az ausztriai Regi Fesztivál és a másik nagy durranás, amikor tavaly a szigeten Robbie Williams előzenekaraként léptek a nagy színpadra. Az énekes a közönséggel való személyes és virtuális kapcsolattartásra is kitért, ami mind-mind hozzátesz ahhoz, hogy továbbra is sikert sikerre halmozzanak és töretlen maradjon a népszerűségük a rajongók körében. No, ha már terítékre kerültek a meghatározó fordulópontok egy-egy zenekar szemszögéből megvilágítva, akkor visszautazunk az időben egy olyan rockbandáig, aminek őse még 1982-ben alakult, német Alajos Loizy ötletéből, amihez sikerült megnyernie Nagy Feró énekest. 85-ben frontemberváltás történt, ami már önmagában is egy óriási mérföldkőnek számított. Az új régi énekes hozta magával előző együttesének, a Rossz frakciónak a hagyományait és egy billentyűst, Gallai Pétert. A zenész kifejezetten kérte, hogy cseréljék le a teljes repertoárjukat, mivel a régi dalok nem illettek volna az ő hangjához. Az új emberek friss lendületet adtak a csapatnak, és egy alternatív, új hullámos zenei stílust vettek fel. Na vajon melyik együttesről lehet szó? Annyit még segítek, hogy augusztus 6-án szombaton a harmadik Szelídi Tó és Gasztrofesztiválon léptek fel, és bődületes sikert arattak, mintegy 5000 főt megmozgatva a vételkörzetből, szinte egy gombostűt sem lehetett lejteni a közönség sorai között. Igen, innentől kezdve már nem is kérdés, hogy ki lesz mai első sztárvendégünk, egyértelmű, hogy D. Nagy Lajos, a Bikini frontembere. A Magyar Órában az énekes számos olyan emléket idéz fel, ami meghatározta a karrierjüket, zenei előmenetelüket, vagy épp visszatartotta őket abban, hogy a rajongóikhoz eljuttassák a dalaikat. Nem egy esetben csalafintasághoz kellett folyamodniuk slágereik felvételében, hogy pontosan mihez, az hamarosan kiderül, most azonban még az immár új felállásban debütáló albumukról, a 85-ös Ezt nem tudom másképp mondani címűről. Hallgassa meg a manapság is az egyik legnagyobb kedvencet, a Mielőtt elmegyek című örökzöldet itt a Korona FM 100-on.
Magyaros sztárparádé, magyaros életérzés.
Korszakról korszakra. Magyar Óra.
Korona FM 100.
Itthon vagy.
Our roots, perceiving the sun.
voltak a Bikini itt a Korona FM 100-on a 80-as évekből. Érdekességként annyit, hogy a Mielőtt elmegyek című sláger sorait a korábbi, az ős bikinis korszak frontembere Nagy Feró szerezte, aki a kilépése ellenére sem távolodott el teljesen a zenekartól. A Cseh Tamás program patronálását élvező Magyar Órában D. Nagy Lajosnál az együttes jelenlegi vezetőjénél nyílik a napló. Köszöntse nagy szeretettel a közelmúltban a harmadik Szelídi Tó és Gasztro Fesztiválon több ezres tömeg előtt koncertező rockbanda énekesét, aki mesél arról, hogy a Kalocsához közeli üdülőtelephez egyéb szálak is fűzik. A havi tananyagban tovább haladva már is előkerülnek a bikini mérföldkövei, köztük a korai koncertezős időszak, amikor előzenekarként például a Skorpió és a Piramis előtt fellépve próbált ismertségre szert tenni a csapat. A zenész felidézte, hogy nem volt éppen sétagalopnak nevezhető az újraindulásuk, több nehézségbe ütköztek, egyesek megpróbálták lebeszélni őket, hogy az általuk választott műfajban zenéljenek, nem sokkal később megkapták a második pofont, kitiltották őket a stúdióból. Mivel Magyarországon egyetlen egy ilyen intézmény működött, ezért csak trükkel tudták rögzíteni a bikini slágereket, a furfangosságnak pedig kis idővel beérett a gyümölcse, megjelent az Ezt nem tudom másképp mondani című első albumuk, ami egy hónap alatt 100 000-es példányszámban kelt el. D. Nagy Lajos avatja be már is a részletekbe itt a százon.
Rosszacióval egy pár dalt felvettünk, Bodnár István volt a rendezője, és tulajdonképpen nagyon-nagyon sokat segített a zenekarnak abba, hogy annak idején megindultunk. Felírtavon volt egy vízi színpad, azon játszottunk, és közben hát a kamerával azzal körbe-körbe jártak bennünket, tehát időnként csónakkal, időnként a vízből különböző helyekről vették, és hát nagyon-nagyon izgalmas és jó volt az egész felvétel. Szerintem a Magyar Televízió archívumában megvannak. Nem is tudom, hogy hol kezdjem, igazából talán egy picit a rossz akcióhoz vissza kell kanyarodnom megint. Nehéz volt elkezdeni egyáltalán, mert a zenekar fele vidéken lakott, Kiskörösön, és oda jártunk le próbálni, de nem ez volt a nehézség, hanem az volt a nehézség, hogy hol találunk a fellépési lehetőséget, hiszen egy kezdőzenekarnak egyébként most sincs ez másképpen, mert egy kezdőzenekarnak fellépni, hogy megmutassa magát, az nagyon-nagyon nehéz, és úgy, ahogy ma is, annak idején is úgy próbáltunk valahogy beindulni, hogy különböző zenekarokhoz elmentünk előzenekarnak, és hát játszottunk nagyon sok menő akkori zenekar előtt. El kell mondom, hogy például Skorpió együttes Fejrejsz Karcsi, az teljesen vevő volt erre, tehát minden tovább mindenki mondta, hogy szeretnénk jönni, hogy jó, gyertek, hova akartok eljönni, csak ott mondtuk, hogy egy 3-4 újra. Igazából nagy lökést adott nekünk, amikor a Piramis előtt léphettünk fel, hiszen akkor hatalmas közönségek előtt tudtunk felépni. És ez valahogy ez így indult, aztán egyszer beengedtek bennünket a stúdióba, és egy fél kis lemez erejéig, úgyhogy akkor már a kis lemez egyik oldalán már egy felvett dalunk volt, és aztán így szépen sorba, hát az nagyon nehéz. Aztán Bikinivel, amikor újra kezdtük, az sem volt egyszerű, ugyanis akkor féltékenyen néztek ránk, és hát attól tartottak, hogy túl sok helyet fog majd elfoglalni, és majd összét kell húzódniuk a sztárzenekaroknak. Volt, aki megpróbált lebeszélni bennünket, nem akarom mondani a nevét, mert akkor lemezgyárban vezető szerepe volt, később rádiós szakember is volt, és jó ismeretségben voltunk. Aztán amikor meghallotta, hogy milyen felállásban, és hogy próbálunk, és csináljuk az új dalokat, akkor mondta, hogy nem lehet ezt, hogy olyasmi zenét kell játszani, mit tudom, hogy gyorsan mondott, akik akkor éppen befutóban voltak, például a Hungária vagy a Ergo. És akkor mondta, hogy azok jó, de hát a mi elképzelésünk az biztos, hogy nem lesz jó. Úgyhogy nem mondtam, hogy teljesen más, mindenkitől más zenét akarunk csinálni, és akkor mondta, hogy ez nem lesz jó, hagyjuk abba, inkább menjünk el kukoricát termelni, vagy mit tudom én, akármi valami hasznothajtó foglalkozásba fogjunk. És aztán, amikor már ott voltunk a stúdióban, hogy felvegyük a dalokat, akkor 4 dal körülbelül már kész volt, akkor pedig különböző erők, hogy úgy mondjam, ilyen háttér erőknek a hatására kitiltottak bennünket a stúdióba, és mondták, hogy egy nagyon fontos színész lenne, ezt kell felvenni, úgyhogy innentől kezdve nem áll rendelkezésünkre a stúdió. És akkor behívtuk a lemezgyári szerkesztőt, Wilpert Imrét, és összekevertük azt a 4 dalt, ami kész volt, és leültető, és mondta, hogy hallgassa meg. Meghallgatta, és azt mondta, hogy ez állat jó, szerint ez nagyon nagy siker lesz. Igen, mondtuk, csak valahogy fel kéne venni. Most ez akkor azért volt nehéz, mert nem volt még minden sarkon egy stúdió, hát egyetlen egy lemez stúdió volt Magyarországon, a hanglemezgyártónak a Rottenbüller utcai stúdiója, és mindenki ott dolgozott, ráadásul éjszaka nem is dolgozott, tehát az reggel 8-tól este 8 dolgozott, aztán utána bezárt. És pont ezt használtuk ki, hogy amikor este bezártok, ott ültünk az autóban, amikor akkor mindenki bezárt, akkor mentünk, éjszakai portást kapott egy kis pénzt, felmentünk, és ott fejeztük be a lemezt. És amikor kész lett, akkor pedig azt mondta a Vilpeti, hogy akkor pedig kiadja. Nagy meglepetésre megjelent a lemez. Sokaknak a keserű meglepetésére. És aztán tényleg siker lett, mert hihetetlen módon egy hónap alatt 100 000 példányba ment, ami akkor elmondhatatlan csúcs teljesítmény volt. Ez az első albumunk volt. Az Ezt nem tudom másképp mondani című album. És hát a húzódalt, a Mielőtt végleg elmegyek, hát mindenütt azt játszották.
Míg nem engedjük el a bikini frontemberét, D. Nagy Lajost, tartson velem a Magyar Óra következő fejezetében, egyéb meghatározó zenei állomások látnak napvilágot. Többek között az, hogy hogyan nyílt meg az út a stúdiózás felé, mennyire volt termékeny a 85-ös és 86-os év, amikor szinte szusszanás nélkül ontották magukból a mára-már örökzöldé vált slágereket. Sőt, egy másik fontos év is szóba kerül, ami egy több éves leállást eredményezett az együttes karrierjében. Hogy ennek pontosan mi állt a hátterében, azt nem sokára elárulom. Addig még az első lemezről játszom az Ügyetlen Szerelem című dalt itt a Korona FM 100-on.
Dalra magyar!
Kerülj közelebb minden klasszikus és korszakalkotó hazai zenészhez a Magyar Órában.
Korona FM 100. Itthon vagy.
Magad olyan ellenszenves vagy. Este
Zenét hallották itt a Korona FM 100-on. Üdv önnek is a Nemzeti Kulturális Alap által kiírt Cseh Tamás program támogatásában részesülő Magyar Órában. Sztárvendégünk továbbra is a Bikini Oszlopos tagja D-Nagy Lajos énekes, aki a banda pályafutásából kiemelte, hogy hogyan sikerült elintézniük, hogy szakemberek menedzseljék őket, aminek következtében sokkal több idejük maradt a slágerek gyártására, amit energiát nem sajnálva maximálisan kihasználtak. A frontember kitért arra is, hogy melyik év hozta el a nagy fordulópontot a Bikini zenei pályafutásában, ami egy nagyobb szünettel járt. Hogy ennek mi állt a hátterében is, mikor billent vissza a mérleg, hogy elhatározták magukat, újra összeállnak és aktívan visszatérnek a zenei életbe, arra már is megkapjuk a választ. Érdekes, hogy annak ellenére, hogy néhány évig nem működött a rockzenekar, nem koptak ki a köztudatból, hiányolta a Bikinit a rajongótábor, nem egyszer volt példa arra, hogy lépcsőházban kellett közönségtalálkozót tartani. A zenész interjúnk legvégén elárulta, hogy mi lehet a titka az évtizedeken keresztül tartó sikernek.
Egyértelmű volt, hogy az a zenekar, amelyik egy hónap alatt el tudott adni 100 000 lemezt, azért azt nem lehet visszakalapálni a földbe. Akkor még saját menedzselésben szerveztük a koncerteket, és az egyik koncertre elhívtuk az Orinak az egyik országos rendezőirodának az egyik emberét, hogy hát nézze meg, hogy mennek a koncertek. Eljött, és tárpa maradt a szája, hogy egy sportcsarnokban teljesen telés volású voltak az emberek, és akkor országos rendezőre behívott bennünket, és azt mondta, hogy na akkor szerveznek bennünket az állományokba, és innentől kezdve ők szervezik a koncerteinket. És hát innentől kezdve tényleg felgyorsultak a dolgok, mert akkor egyrészt a lemezgyárban már szabad bejárásunk volt, tehát nem volt kérdéses, hogy következő albumot kell készíteni, illetve akkor már a koncertezés is sokkal egyszerűbb volt, mert nem kellett nekünk talpalni, meg jönni menni, hogy lekössük a koncertet, hanem megfelelő szakemberek, akik ott ültek, azok helyettünk ezt megtették. Volt olyan, hogy éjszaka turné után, tehát mit tudom én, megjöttünk valahonnan, mentünk ki Török Bálintra, mert akkor már ott működött az új stúdió, és akkor ott vettük, tehát dolgoztunk még reggelig. Tehát éjszaka, mit tudom én, 2-kor megérkeztünk, akkor ki Török Bálintra, és akkor reggel 6-8-ig, amíg bírtuk, addig még énekeltünk, zenéltünk, és stb. Csináltuk a lemezt. Aztán volt olyan, hogy ott le is feküdtem aludni már a büfében, mert egyszer nem volt erőm hazamenni. Hatalmas hajszak volt, el kell mondanom, az a pár év. 92 őszétől. Nem kényszerű volt, egyszerűen akkor az volt, hogy megnyitották a csapokat korábban, ahhoz, hogy valaki színpadra álljon, és azért pénzt kapjon, vizsgát kellett tenni. Vagy az országos szórakoztató zenei központnál, vagy pedig az országos rendezőirodánál. Ez a két szerv volt, amelyik végezte a zenei vizsgáztatásokat. Tehát olyan ember nem tudott, hogy úgy mondjam, zenészen nevezni magát, aki le nem vizsgázott. Na most 92-től ez megszűnt, mindkét szerv gyakorlatilag abba hagyta a vizsgáztatást. Innentől kezdve az ment a színpadra, aki akart, és ez természetszerűen magába hozta az úgynevezett fiú zenekaroknak a sorát, akik innen-onnan verbúválva voltak, és valaki felénekelte, feljátszott a helyettük. 4 manöken vagy 5 manöken fiút felraktak a színpadra, szépek voltak, aranyosak, hátraszaltó közben is tudtak 3 szólamba énekelni. Úgyhogy szépen ez így működött, az üzletemberek pedig szedték a pénzt, nem akarom őket mondani, mai napig is működnek az illetők, tehát azok megszedték be a pénzt. Ezek ilyen éhbért kaptak tényleg, tehát a gázsiuknak a töredékét kapták meg, a nagy részét azt a üzletemberek lekaszálták. És aztán ez a diszkólászat, tehát mentek diszkóról fellépni, ez azt eredményezte, hogy ahogy mentünk koncertre, nekünk is mondták, hogy ezt a rengeteg ládát, meg a sok hangszert, meg minden, ne csiteljük már magunkra, vigyünk egy CD-t, tegyük be, és akkor csináljunk úgy, mint hogy a zenélnénk, és akkor az tök jó lesz. És akkor társaim azt mondták, hogy nem azért járt a konzervatóriumba, meg nem azért töltötték fél életüket a pincékbe, a próbahelyeken, hogy most ilyen majmot csináljanak magukból, és azt mondták, hogy hagyjuk abba, és várjuk meg, amíg újra lehet élőben koncertezni. És ez pontosan így történt. Jött egy pár év, amikor hál' Istennek mindenki zene közelben maradt, én is gyűjtöttem magam köré kisebb zenekart, és folytattam, mentem klubról klubra. Ezek kisebb koncertek voltak, ilyen kis klub koncertek, ilyen 150-200 embernek. De zene volt, és nem adtam felé, és működtünk. A többiek is. A Loizé az stúdiót működtetett, rengeteg új zenekart fedezett fel, többek között a Hooligans együttest is ő fedezte fel. És aztán ez így ment egy pár évig, és 96-ban úgy véltem, hogy látom a fényt az alagút végén, és akkor leültünk Loizba, és akkor elterveztük, hogy érzünk szépen újra össze. Csináltunk először egy válogatás albumot, utána egy vadi új albumot, és aztán csináltunk egy sportcsarnok koncertet, és ez teljesen terület. És onnantól kezdve gyakorlatilag ott folytattuk, ahol abba hagytuk. Egyébként elmondom, hogy ez senkinek nem sikerült még. Tehát, hogy mit tudom én, 5 évig nincs, vagy utána összejönnek, és ugyanúgy folytatják, ahol abba hagyták. Ez se külföldön, se Magyarországon még így nem sikerült senki. Amíg nem volt a zenekar, addig is egyfajtában létezett azért. Hiszen a rádiók, tévék játszották a felvételeinket, az emberek állandóan kerestek bennünket, a rajongók, rengeteg levelet kaptam. Hát a lakásom az úgy nézett ki, mint egy ilyen tömegszállás. Éjszaka mentem haza a lépcsőházba, hározsákban aludtak, szomszédjaim idegbajt kaptak tőlem. És amikor éjszaka hazajöttem, akkor le kellett ülni velük, és akkor beszélgetni, ilyen közösség találkozott tartani a lépcsőházban, hogy hát mikor lesz pikini, és hogy is ment. Gyakorlatilag ez volt, tehát egyfolytában bombáztak bennünket az emberek. Igény volt rá, és ezt is be kellett látni, hogy ezért is kezdtük újra, hogy amire ekkora igény van, és ennyire hiányzik az emberek életéből, azt csinálni kell. És ahogy a sikernek mi a receptje? Hát ez egy nagyon nehéz dolog. Én szeretném idézni az egyik szakembert ezzel kapcsolatban, hol megtalált, itt megkérdezték ugyanígy, hogy mi a sikernek a receptje. És a következőt mondta, a megfelelő zenét a megfelelő helyen, a megfelelő időben, a megfelelő közönség előtt el kell játszani, ez a siker.
Köszönjük D. Nagy Lajosnak, hogy elfogadta meghívásunkat mai magazin műsorunkba. Ha a Szelidi tónál adott koncerthez hasonló élményben szeretne részesülni és tervezi a nyaralását még, akkor ajánlom önnek a Tapolcai Ünnepi Napok és Borhét rendezvényt augusztus 18-án, ahol este 9-kor lép fel a legendás zenekar. A Magyar Óra következő felelője a Mérföldkövek témakörében Radics Gigi énekesnő lesz, aki korábbi adásainkban már mesélt az online világ mindennapos használatának fontosságáról. A közösségi hálókon, mint a Facebook, Instagram vagy a zenei csatornákon, a Spotify, a YouTube oldalakon való folyamatos megjelenésről. Ezentúl megosztotta önnel felejthetetlen élményét, amikor Stevie Wonder előtt lépett fel egy amerikai klubban, és rögtön posztolta is a videót az Instán. Mindemellett az énekesnő beszámolt a hazai fesztiválokhoz kötődő emlékeiről, amelyek tömkelegén koncertezett zenekarával többek között a Volton és a Fiatalok másik nagy kedvencén, az Egyetemisták és Főiskolások országos turisztikai találkozóján, röviden az EFOT-on. 2013-ban ezen a rendezvényen állt egy színpadra a magyar könnyű zenei élet kiemelkedő egyéniségével, Kovács Katival, akivel a Ha legközelebb látlak című duettet énekelt el. Sőt, az a bizonyos világhírű Montreux-i Jazz Fesztivál is szóba került, ahol a Michael Jackson producere Quincy Jones hívta meg énekelni, és olyan ismert előadókkal találkozhatott, mint például Bobby McFerrin. Radics Gigi énekesnő ezúttal pályakörképet ad, kiemelve karrierjének meghatározó monumentumait, például a Megasztár 6-ot, ahonnan győztesként távozott, illetve a legelső dalát, valamint a Barna Lány címűt, amik a mai napig nagyon közel állnak a szívéhez. Erről később, most azonban még itt a Korona FM 100-on hozom a vadonatúj érzést Gigitől.
Fiatal szerelem bekerít, ügyesen valahogyan rám talált. Ide állok arccal a fénybe, fura lett, hogy máshogy élek. Nagyot fordult velem a világ. Vadonatúj érzés, váratlan ünnep nyújtja a glóriát. Simogat egy érzés, el kéne hinnem, hogy pont nekem. Kis üzenet kihagy egy ütemet, szívjeleket küldi át. Tudom azt, hogy honnan jöttem, van utam, hogy merre mennék. Velem fordul az egész világ. Sokkal léptek rajta már.
Radics Gigi és a vadonatúj érzés itt a Korona FM 100-on. A Cseh Tamás pályázat nyertes magyar órában Radics Gigi ismét, aki zenei mérföldköveket fog majd elmondani önnek, amik hatással voltak pályafutásának alakulására. Kihangsúlyozva köztük azt az időszakot, amikor még gyerekként édesapja által szervezett zenekarával lépett fel kisebb településeken, majd amikor az egyik kereskedelmi csatorna által rendezett tehetségkutató műsor 6. szériáját fölényesen megnyerte, de ide sorolva a Vadonatúj érzés című dalát is, aminek megszületéséről lerántotta a leplet és kiemelte, hogy melyik az a slágere, ami sokat jelent számára, főként mondani valója miatt. A tehetség a műhely munka dalszövegírás hátterébe is bepillantást engedett, és felidézte, hogy mikor érezte igazán először a színpadon azt, hogy fiatal kislány helyett már érett nőként énekel a közönség előtt.
Szerintem az első mérföldkő az volt, amikor ugye megalakult ez a zenekar 8 éves koromban. A második mindenképpen ugye a Megasztár volt. A Megasztár előtt is voltak már saját dalaim, de azokkal sajnos nem sikerült betörni a köztudatba. Aztán így utólag azt mondom, hogy mindennek úgy kellett lennie, ahogy történt, de szerintem a Vadonatúj érzés című dal volt az, amivel így sikerült egy picit áttörni ezt a falat. Ezt a dalt én már kézhez kaptam, tehát amikor vége volt a Megasztárnak, nekem csak meg kellett hallgatnom, mert hogy megírták ugye Amerikában Kelemen Huba és Pascal Guyon ezt a dalt, és nagyon szerették volna, hogyha az én dalom lenne, én énekelném el. És meghallgattam, és azonnal tudtam, hogy ez a dal a szívügyem lesz, és nagyon-nagyon jó kis magyar szöveg került rá. Ugye az első szöveg ugye angolul volt, de úgy gondolom, hogy a magyar szöveg is elég jó lett. Úgyhogy ez a dal volt az, ami áttörés volt az én karrieremben szerintem. Ők kerestek meg, ugye Kelemen Huba egy magyar srác, aki lassan már 20 éve lesz, hogy kiköltözött Amerikában, és az ő szülei szerintem figyelmeztették arra, hogy van-e meg a sztárban egy tehetséges lány, és ugye a kiadómmal ők jó kapcsolatban vannak, úgyhogy valószínűleg így jött a dolog, hogy beszélgettek egymás között, aztán valószínűleg tetszett a Hubának is az én hangom, és akkor így szerette volna, hogyha én éneklem el azt a dalt, amit írtak közösen a Pascal Guyonnal. Persze azért nehéz így címeket mondani, de talán, ha ki kell emelnem egyet, akkor az mindenképpen a Barna Lány című dalom lenne, mert a mondani valója miatt ugye nagyon-nagyon fontos, és hát zeneileg is, amikor meghallgatom, vagy amikor írtuk, akkor úgy éreztem, hogy ez egy nagyon monumentális dal lesz, és ugye rákerült ez a szöveg, ami megint csak ilyen nagyon fontos mondani való, akár a világban, akár itt Magyarországon is, ugye a rasszizmus ellenéneklek úgymond, úgyhogy hát én ezt emelném ki leginkább, igen. Sajnos a dalszöveg írásból még nem szoktam kivenni a részem, habár lehet, hogy majd egyszer azt is megpróbálom, de egyelőre maradok a melódia szerzésnél. Általában az nálunk úgy szokott zajlani, hogy vagy édesapám, vagy a párom leül a zongorához, és akkor elkezdek rá énekelni valami melódiát, és akkor kikerekedik valami jó kis dallam, vagy pedig az szokott még történni, hogy én megcsinálom a hangszerelést először, és aztán arra jön valami ihlet, és ráéneklek valami dallamot. Szóval ez ilyen vegyes, de hála Istennek eddig mindig az volt, hogy sikerült valami dalt összekovácsolni elég hamar. Abszolút éreztem azt a kontrasztot, tehát az első fellépésem, az 8 évesen volt, még emlékszem, hogy Széchenyben, és ugye kisváros, Endrefalva mellett, ahol laktunk, és én nagyon-nagyon-nagyon izgultam, akkor még pici kislány volt és nagyon kövér, de baromira izgultam a színpadon. Aztán ugye most így visszaemlékszek arra az időszakra, amikor a Megasztár után ugye volt ez a nagyon nagy pörgés, és az első fellépésem utána olyan furcsa volt, hogy az emberek ugye már kíváncsiak voltak arra, hogy mit csinálok. Tehát amikor még kislány voltam, akkor nyilván senki sem tudta, hogy ki vagyok, amikor elkezdtem ezt az egészet, sőt nem tudták az emberek hová tenni, hogy ez a kislány miért akar Cserháti Zsuzsát énekelni ennyi idősen, mikor a szöveget se biztos, hogy érti mondani valóját a dalnak, de ettől függetlenül úgy is éreztem a közönség szeretetét, de azért nyilván teljesen más volt a televíziós műsor után, miután megismertek az emberek, és hát ugye nyilván kialakult, hála Istennek, egy bizonyos rajongó bázis, ami most már így, ha megyek koncertezni, akkor azt úgy érzem, hogy ők vannak nekem, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon jó kis dolog. Hát megmondom őszintén, hogy én sokkal előbb éreztem, mint a közönség, mert én mindig is azzal voltam elfoglalva, hogy úristen, miért mondják azt, hogy én ennek a dalnak az énekléséhez esetleg fiatal vagyok. Szóval nem értettem igazából, de én már régóta éreztem azt a színpadon, hogy most már úgy érzem, hogy egy érettebb személyiség állott. Viszont így utólag azt mondom, hogy ugye egyre csak válok úgymond nővé, meg hát egyre jobban kezdem érezni ezeket az érzelmeket, amiket a dalban megfogalmaznak a szerzők. Szóval, hogy így nyilván egy csomót lehet fejlődni még az évek során, de én már a Megasztár körül is éreztem, hogy érett, úgymond nőként állok a színpadon, ha még nem is voltam az akkor is.
Köszönjük Radics Giginek, hogy ismét közreműködött magazinműsorunkban. Személyes kedvencével, a rasszizmus ellen felszólaló barna lányjal megyünk tovább itt a Korona FM 100-on. A Magyar Óra utolsó előtti fejezetében Szolnokra utazunk majd el, a Cseh Tamás program patronálását maga mellett tudó Tisza moziba, akik zseniális klubkoncertet rendeznek az NKS támogatás segítségével, sőt már elkezdték írni a jövő évadra szóló pályázatukat. Az intézmény falain belül az ügyvezető igazgató Demeter István kalauzolja el, aki egy szezonértékelővel várja, és a mozgalmas mindennapok is górcső alá kerülnek. Hamarosan itt a Korona FM 100-on.
Magyar dalokból is csak a legjobbat.
Magyar Óra.
Korona FM 100.
Itt van baj.
Barna lány, ártatlan kis szív, tiszta még, mint kút mélyén a víz. Útra kész, puha léptekkel az álmok fél úton jár. Barna lány, ha megbántott a szó, a rossz után mindig ott a jó. Büszke lány,
Radics Gigi és a Barna Lány itt a Korona FM 100-on. Üdv a magyar órában a hazai könnyű zene arcait és hangjait felvonultató magazin műsorunkban, ahol utunk Szolnokra vezet a Cseh Tamás pályázat támogatásában, immár másodjára részesülő Tisza moziba, ami már 26 éve gőzerővel üzemel és a klubkoncertektől volt hangos a 2015-16-os évadban. Hogy pontosan hogyan sikerült a szezon és mit kell tudni az intézményről, abba Demeter István ügyvezető igazgató avatja be, bemutatva a cég fő profilját, szolgáltatásait és mindazt, amivel próbálják megragadni a közönség fantáziáját és ezzel is növelni a látogató létszámot. Az intézmény vezetője szótejt arról is, hogy az NKA által jegyzett program miben volt leginkább a segítségükre, miért tartja egy nagyszerű kezdeményezésnek és mennyiben tapasztalta a jótékony hatását cégük mindennapi életében.
Szolnok egyik legrégebbi mozia a Tisza mozi, ami a Tisza parton található közvetlen a tiszai hajósok tere mellett a gyalogos híd hídfőjénél, egy népszerű multikulturális szórakozóhely. Szolnokon a Tisza mozi Kft. Ezt 1990 óta, tehát 26 éve üzemelteti, azóta artmoziként működik, és hát a művészfilmek vetítése mellett, mint ahogy említettem, számos egyéb esemény is zajlik, filmfesztiválok, könyvemutatók, képzőművészeti kiállítások és koncert, könnyű zenei és komoly zenei koncertek is. Röviden ennyit. Én azt gondolom, hogy a sok színűség az, ami vonzza a közönséget, soha nem voltunk egysíkúak, mert ha valaki azt gondolom csak egyféle programot kínál, akkor csak egy szűk réteget tud megszólítani. Nálunk tényleg a könnyű zenei koncertektől a londoni Royal Opera House műsorának a közvetítéséig minden megtörténik. Persze nagyon nehéz ezt a sokféle közönséget elérni, és ide szoktatni, de hogyha egyszer egy ilyen öngerjesztő folyamat elindul, nálam szerencsére ez megtörtént, akkor azt lehet mondani, hogy folyamatos az érdeklődés. Persze nem mindig ugyanaz az intenzitás, de tényleg vannak, mi elmondhatjuk magunkról, hogy a szolnoki értelmiség egy jelentős része megfordul nálunk havonta egy-két alkalommal, és oda is kell rá figyelnünk persze, hogy ezt az érdeklődést nem tudjuk tartani. Színes program kínálattal, nagy-nagy szeretettel, amivel fogadjuk a vendégeket. Három termünk van egyébként, egy 35 fős, egy 50 fős és egy 133 fős terem, és egy kávézó, a kávézónak van egy terasza. Ez így egybe tud vonzó lenni a szolnokiak számára. A történet nálunk addig nyúlik vissza, hogy a Cseh Tamás program előtt is próbálkoztunk már koncertek szervezésével, de ez esetleges volt, hiszen nem volt rendszeres kapcsolatunk a zenekarokkal. Ha jött egy jó ajánlat, amit meg tudtunk, úgy éreztük, hogy meg tudunk valósítani, akkor azzal megpróbálkoztunk. De összességében azt kell, hogy mondjam, hogy a koncertek jelentős része azért ráfizetős volt, tehát nem tudta kitermelni azt az összeget, amiben belekerült. De mi úgy gondoltuk ezzel együtt is annak idején, hogy ez bele kell, hogy férjen a mi profilunkba, de azért azt meg kell, hogy mondjam, hogy nem volt tudatos közönségépítés, nem volt tudatos évadra szóló koncertszervezés, ad-hoc történtek a dolgok, ennek is volt egy varázsa, de amikor megjelent ez a Cseh Tamás program, és mi sikeresen pályáztunk először, onnantól kezdve ez teljességgel átalakult, és egy egész évadra szóló tudatos tervezéssel, zenekarokkal való előzetes egyeztetés, egy nagyon odafigyelő promócióval tudjuk ajánlani a közönségnek ezeket a koncerteket, és hát ez ég és föld különbség ahhoz képest, ami korábban történt. Tehát én nagyon nagyra értékelem ezt a kezdeményezést, hiszen azt gondolom, hogy azon túl, hogy a vidéki klubokat támogatja, nyilvánvalóan ezzel a zenekarokat is támogatja, én nem tudok erről számokat, de elképzelhetőnek tartom, hogy megsokszorozódtak a klubkoncertek, mióta a Cseh Tamás program keretében támogatja a klubhelyeket, és hát tudom, hogy nem csak a klubkoncerteket támogatja ez a program, hanem a zenekarok hazai és külföldi szereplését, lemezek elkészítését. Ez egy nagyon átgondolt, nagyon jól megvalósított program. Persze biztos vannak olyanok, akiknek nem teljes egészében tetszik ez a dolog valami miatt, esetleg kimaradtak, vagy nem tudom, hogy nem sikerült a próbálkozásuk, de ezzel együtt is én azt hiszem, hogy ha megnézem a akármelyik művészeti területet, ilyen komplex komplex program kiírás, ami figyelemmel kíséri a zeneszerzéstől a zene közönséghez való eljuttatásáig. Hát megmondom őszintén, nem találkoztam az utóbbi időben. Tehát én ezt csak támogatni és értékelni tudom, ezt a törekvést. Nyilván majd lesznek apró módosítások, nincs az a pályázati kiírás, ami ne lehetne időnként egy kicsit javítani, de gondolom ez előbb-utóbb meg fog történni. Aztán, ami még nagy előnye, hogy szerintem hozzá fog járulni előbb-utóbb a zenei élet szürkéből a fehér gazdaságba való átmenetéhez is. Voltak azért ilyen tapasztalatok, hogy gyakran próbálkoztak nálunk fellépők, számla nélkül, stb. És hát nyilván ezt egy magára valamit adó vállalkozás, ezt nem tudja bevállalni. Úgyhogy ez is eltűnőben van, természetesen megjelent az, hogy most már egy kicsit magasabbak a koncertbe lépők, főleg meg, hogyha megtudják, hogy pályázati pénz is van. Ez mondjuk nem az egyik legszimpatikusabb oldal a dolgoknak, de hát nyilván azt is látni kell, hogyha egy zenész hivatalosan akar megélni a zenélésből, akkor a rárakódó terheket is ki kell tudni fizetnie. Tehát én még ezt sem tudom teljességgel elítélni. Van egy-két hajtás, amit majd az élet lenyeseget a zenekarokról, vagy a menedzserekről. Inkább azt hiszem, a menedzserekről kell.
Az elhangzottak alapján gondolom egyértelmű, hogy a Cseh Tamás program mekkora támaszt nyújtott a szolnoki tiszamozi szórakoztató kereskedelmi és szolgáltató Kft. Színvonalas koncertnaptárának összeállításához és rendezvényeik sikeres megvalósításához. Rövidesen folytatódik beszélgetésünk az intézmény ügyvezető igazgatójával, Demeter Istvánnal, aki összegzi, hogy a program második ciklusában kik fordultak meg náluk, milyen pluszt jelentett az előadók szereplése, illetve hogy mik körvonalazódnak a közeljövő kapcsán, amiben szintén szánnak helyet a Nemzeti Kulturális Alap által kiírt pályázatnak. Most a korábban náluk koncertező Lóci Játszik tölti fel duplán jókedvel itt a Korona FM százon. Hozom az Ó nincsed, illetve utána a Szociálisan érzékeny dal.
Gondoltunk a magyarokra, magyar óra.
A Korona FM százon.
A zsebemben nincs semmi,
Ó nincs.
A szívemben nincs senki,
Ó nincs.
A boromhoz nincs szódám,
Ó nincs.
A kezdethez nincs kódám,
Ó nincs.
Az egészben nincs részem,
Ó nincs.
A dédapámra fényképen,
Ó nincs.
A rímeknek nincs párja,
Ó nincs.
A szerető vége, a csajomnak humor érzéke. Ó, nincs ki a vicceken nevessen, ó, nincs ki az eszemért szeressen, ó, nincs. Csajomnak humor érzéke. Ó, nincs ki a vicceken nevessen, ó, nincs ki az eszemért szeressen, ó, nincs. Vicceken nevessen, ó, nincs ki az eszemért szeressen. Egy, két, zé, két, hát!
Ó, nincs!
Zsebemben nincs semmi,
ó, nincs.
A szívemben nincs senki,
ó, nincs.
A boromhoz nincs szódám,
ó, nincs.
A kezdethez nincs kódám,
ó, nincs.
Az egészben nincs részem,
ó, nincs.
A dédben fényképen,
ó, nincs,
ó, nincs, ó, nincs,
ó, nincs, ó, nincs, ó, nincs,
ó, nincs, ó, nincs, ó, nincs, ó, nincs, ó, nincs, ó, nincs, ó, nincs, ó, nincs, ó, nincs, ó, nincs, ó, nincs, ó, nincs, ó, nincs, ó, nincs, ó, nincs, ó, nincs, ó, nincs, ó, nincs, ó, nincs, ó, nincs, ó, nincs, ó, nincs, ó,
Oh,
oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, o
FM 100.
Itthon vagy.
Ha te a kölyköket és a kutyákat tudod felnevelni,
te a háztartási gépeket tudod megszerelni.
Ó, mind a ketten megtanultunk autót vezetni, s azt nem tudni, mikor fogunk egymásba szeretni. Hát te a szomszédokkal jóba vagy, én a kocsmárosokkal.
Minden pincért lenyűgözünk a borravalóval.
Ó, megtanultuk, hogy mikor szabad a másikon nevetni, s azt nem tudni, mikor fogunk egymásba szeretni. Hát te vagy otthon a hűva doktor,
te vezeted a húsapoltból,
te főzöl ebédet, hát én
főzök utána kávét.
Otthon sok pénzt fogunk nyerni, kertes házat fogunk venni, csak azt nem tudni, mikor fogunk egymásba szeretni. Mi elmegyünk az óvodába,
gyerekünk lesz nem sokára,
hát én viszem a hátizsákot,
én viszem a
én szedem a gesztenyéket,
én mesélem a meséket,
te fekszel le korábban,
dolgozol a kis szobában,
te vagy otthon a hívó doktor,
te veszed a húst a boltból,
te főzöl ebédet, hát én
főzök
utána kávét. Többet fogunk keresni, többet fogunk nevetni, csak azt nem tudni, mikor fogunk egymásba szeretni. Jaj! Ha te nézed, én mutatom a kinyitott gitáron gondolatot. Kitalálom, így fogjuk majd felnevelni, úgy fogjuk majd megszerelni, csak azt nem tudni, mikor fogunk egymásba szeretni.
Lóci játszik, és a szociálisan érzékeny dal itt a Korona FM 100-on. Üdvönnek is a magazinműsorban, a Magyar Órában. Továbbra is itt van velünk a vonalban a Cseh Tamás pályázat nyertes szolnoki Tisza Mozi szórakoztató kereskedelmi szolgáltató Kft. Ügyvezető igazgatója Demeter István, aki már is felvázolja önnek, hogy mire törekedtek egy-egy program megszervezésekor a második ciklusban, milyen produkciókat sikerült a közönség szeme és füle elé tárni, ami egyrészt a profiljukba vágott, másrészt igyekeztek minél jobban kielégíteni az érdeklődők ízlésvilágát. Az intézmény vezetőjétől azt is megtudtuk, hogy a Nemzeti Kulturális Alap révén kiírt program mennyivel lendítette fel a hétköznapjaikat, illetve hogy készülnek egy közelgő, nevezetesen a jövő évadra szóló pályázat benyújtására, ahol ugyancsak a klubkoncerteket részesítenék előnyben. Hogy mely előadók szerepelnek a tervezetben és milyen egyéb célokat tűztek ki a közeljövőben, az önt is érdekelheti, hiszen egy nemzetközi képzőművészeti filmfesztivált rendeznek októberben, amire egy logófilm pályázatot is hirdettek, teret engedve az új animációk megjelentetésére.
Azokat tartjuk igazán szerencsésnek, amikor mondjuk több műfajt is össze tudunk kapcsolni. Volt egy néhány ilyen, például a Balaton koncert, amikor filmzenéket játszottak. Két részből állt a koncert, volt egy kávézós része, ahol akár táncolni is lehetett, és előtte a moziteremben egy 100 zongorával a legismertebb magyar filmzenékből játszottak részleteket, tehát az valami egészen különleges volt, de említhetném egy külföldi példát is, a Tarantino Connection zenekarnak a fellépését, ami nyilván Tarantino filmhez kapcsoltunk. A Csorba Lóci, a Lóci játszik zenekarnak az egyik gitárosa, ugye a Van valami furcsa és megmagyarázhatatlan film zeneszerzője, és hát egyik szereplője és alkotótársa, ezt összekapcsoltuk a filmbemutatóval. Ez az egyik része a dolgoknak. Aztán, amikor új zenekarokat tudunk új vagy tőlük szokatlan formában meghívni, például egy esti Kornél akusztik koncert, egészen különleges és olyan élmény nyújtó zenei esemény volt, ami szerintem jót tett a zenekarnak, jót tett a közönségnek, mindenkinek. De aztán megfordulnak nálunk nagy nevek is, például Lajkó Félix is koncertezett, Tompos Kátya koncertezett, úgyhogy igyekszünk egy széles kínálatot összeállítani. Én azt gondolom, hogy amit az elején is említettem, hogy azáltal, hogy kiszámíthatóvá teszi a koncertprogramot, tehát most éppen már készülünk egy következő pályázatra, és azon dolgozunk, hogy milyen zenekarokat fogunk meghívni, milyen intenzitással, tehát hogy akkor legyen havonta két koncert. Ez egy más minőséget tesz lehetővé, és ha jól belegondolok, akkor egy olyan kínálat, ami a közönség számára is beírható a naptárba, és tudja, hogy na akkor Szolnokon ezen a helyen a Tiszamoziba az a havi két koncert biztosan meg lesz, ami esetleg engem is érdekelhet, akkor ez egy tervezhető program lesz, ami mindenféleképpen nagyobb látogatottságra számíthat. Tehát én ezt egy nagyon jó dolognak tartom, mondom, egy más minőségű munkát tesz lehetővé. Megjelent a Cseh Tamás program pályázati kiírása egy-két-három héttel ezelőtt. A pályázati határidő azt hiszem augusztus 31-e, több eleme is van a programnak. Nyilván minket most kimondottan a klubkoncertek helyszíneinek támogatására kiírt pályázat érdekelt, és ezt készítettük elő. A pályázati időszaka 2016. november 1 és 2017. június 30 között megrendezendő koncerteket támogatja, és az elvárás, ha jól emlékszem, akkor összesen 8, legalább 8 koncert megtartása. Hát mi tavaly 16-ot vállaltunk és 21-et tartottunk. Nyilván szeretnénk valahogy láthatóvá tenni azt, hogy a jó kezdeményezések mellé, hogyha mellé állunk mi is, akkor ebből még több is lehet, mint a pályázatkíró eredeti szándéka. Tehát, hogyha az erők összeadodnak, akkor valami plusz dolog jöhet létre, ami egy még színesebb kulturális életet tesz lehetővé. Nem zárult még le az egyeztetése a zenekaroknak. Vannak olyan előadók, akiket szeretnénk meghívni, és ezeket fel is tüntetjük a pályázatba nyilvánvalóan, és hogy aztán ez mind megvalósul-e, ez majd később derül ki. Ugye most azt mondani, hogy jövő június 12-én föl fog lépni nálunk mondjuk Petroska András, azt ugye el lehet dönteni, csak nem biztos, hogy ez akkor összejön, hogy neki még az akkor jó lesz. Tehát akkor mondtam, a Pazzo együttes, Petroska András, Halott pénz, 30Y, Szeder, szóval a fiatalok és feltörekvők és a nagy nevek szintén ebbe az évben is, ez a koncepció. Most éppen dolgozunk egy nemzetközi filmfesztiválon, ez egy régóta futó program nálunk, de közeleg az idei év rendezvénye, 2016. október 12 és 16 között kerül megrendezés a Nemzetközi Képzőművészeti Filmfesztivál. Ide 1000 filmet neveztek, és ezt próbáljuk most a zsűrivel kiválogatni ebből az 1000 filmből körülbelül azt a 28-30 órányi anyagot, amit majd le fogunk vetíteni a közönségnek. Ennek a fesztiválnak vannak társrendezvényei, itt is lesznek koncertek, képzőművészeti kiállítások, és írtunk ki például egy logófilm pályázatot is, ami a fesztivált népszerűsíti. A következő dolgunk az lesz, hogy a beérkező logófilmeket le fogjuk zsűrizni, eldöntjük, hogy melyik kerül adásba. Ez a fiataloknak is egy nagyon jó bemutatkozási lehetőség, az RTL Klub és a TV2 biztosít adás lehetőséget a média tanács támogatásával, tehát nem tudom, közel 20 millió forint értékű reklámidőt tudunk biztosítani az új animációk megjelentetésére. Ez bizony rengeteg feladatot ad nekünk. Aztán van egy hosszabb távú elképzelésünk, ugye a fiatalok biztos érteni fogják ezt a szót, hogy youtuberek, akik nagyon népszerűek és ízlésformálók, egy új médiaág képviselői, mi velük kapcsolatot tartunk, rendszeresen hívjuk őket ide hozzánk, és elindítottunk egy kreatív filmklubot is. Heti rendszerességgel próbáljuk segíteni a fiatalokat abba, hogy eligazodjanak a média világába, a filmkészítés világába, és ha tehetségük van hozzá, ők is váljanak alkotó emberré, nem föltétlen média szereplővé. Ezt a programot majd szeretnénk most egy helyszínen is gazdagítani, egy olyan helyszínen, ahol a klubszobával, ahol eszközök, felszerelések vannak. Szóval vannak terveink bőven, csak ütemezni kell őket a megvalósításba, mert nem mindig bírjuk energiával, úgy, ahogy szeretnénk. Szeretettel várjuk a Szolnokra látogatókat, föltétlen nézzenek be hozzánk, ne kerüljék el a Tiszamozit, biztos megszeretik és egy érdekes új élménnyel gazdagodhatnak.
Köszönet a Cseh Tamás program patronálását élvező Szolnoki Tiszamozi Szórakoztató Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Ügyvezető igazgatójának, Demeter Istvánnak, hogy elfogadta meghívásunkat. Ha van kedve a hallgatónak, miért ne látogatná el Szolnokra, és ha már ott van, feltétlenül nézze meg magának a Tiszamozit, megéri, ugye? Kívánjuk, hogy sok siker koronázza az NKA számára a jövő évadra benyújtott klubkoncert sorozatok megvalósítására irányuló pályázatokat. A Magyar Óra zárásaként jó hírekkel szolgálok, a Cseh Tamás pályázatot koordináló kollégium vezető Bajnai Zsolt nyilatkozatát osztom meg önnel, aki örömmel konstatálta, hogy 274 induló zenekar pályázott. Részletek perceken belül, de előtte még a Szolnokon korábban vendégeskedő Esti Kornél és az Éjszaka van. Itt a Korona FM 100-on.
Magyar Óra.
Korona FM 100.
Itthon vagy.
Feljövök érted, hogy nem engedlek itt maradni. Nem biztos, hogy feljövök innen, innen a mélyből, ahol meghúztam magam. Itt éjszaka van. Nem tudom, hogy félek-e tőled, szelíd vagy, és veszélyes. Nem biztos, hogy visszajössz, ha kiengedlek, e furcsa szívből, ahol meghúztad magad. Itt maradtam az éjszakában. Fel se tűnt, hogy milyen csend lett mostanában. Beengedtem a sötétséget, és azóta nem talállak benne téged. Összeér az éjszakában látomás és valóság. Nem tudom, hogy melyik vagy, végül is mindegy. Bármelyikben meghúzom magam. Itt maradtam az éjszakában. Fel se tűnt, hogy milyen csend lett mostanában. Beengedtem a sötétséget, és azóta nem talállak benne téged. Itt maradtam az éjszakában. Fel se tűnt, hogy milyen csend lett mostanában. Beengedtem a sötétséget, és azóta nem talállak benne téged. Itt maradtam az éjszakában. Fel se tűnt, hogy milyen csend lett mostanában. Beengedtem a sötétséget, és azóta nem találok benne téged.
Ők voltak az Esti Kornél és Daluk, az Éjszaka van itt a Korona FM 100-on. A Magyar Óra végéhez közeledve jöjjön néhány új információ a Cseh Tamás program hivatalos honlapjáról, ahol a napokban tették közé, hogy a Cseh Tamás program induló formációkat támogató pályázatára 274 zenekar és előadó jelentkezett. Bajnai Zsolttal, a koordináló kollégium vezetőjével a 2 millió forinttal támogatandó kiválasztásáról, illetve a többi alprogram pályázatairól beszélgettek, és arról, hogy mikorra derülhet ki, hogy melyik induló zenekarokat támogatják a Cseh Tamás pályázat 3. évadában. A vezető nyilatkozatában kifejtette, hogy ha minden a tervek szerint halad, akkor ugyanúgy, mint tavaly, körülbelül október első napjaiban kiderül, kik az idei támogatottak. Ehhez az kell, hogy szeptember elejéig a kollégium tagjai átnézzék, illetve meghallgassák mind a 274 pályázó anyagát, és döntsenek arról, kik felelnek meg a felhívásnak, és szívük szerint kiket támogatnának. A végső döntést azonban idén sem a kollégium hozza meg, hanem egy jóval szélesebb szakmai testület, vagyis valamikor szeptember végén lesz egy várhatóan többnapos meghallgatás, ahol a kollégium által javasolt előadók színpadon élőben mutathatják meg, hogy mit is tudnak. Mint emlékezetes, tavaly elfogadták a zsűri sorrendjét annyi kiegészítéssel, hogy 25 helyett 30 pályázónak adtak lehetőséget. Véleménye szerint idén is rábólintanak majd a szakmai javaslatra. Bajnai Zsolt, a Cseh Tamás pályázatot koordináló kollégium vezetője szerint idén is legalább 3-4 napig tart majd a meghallgatás, ami azt jelenti, hogy legalább 30-40 zenészből, zeneipari szakemberből áll majd a zsűri. Hogy pontosan kikből, az függ a meghallgatandó zenekarok számától, meg persze attól, hogy a felkért szakemberekből ki tudja vállalni a napi több órás munkát. Mi már alig várjuk a végeredményt és az újabb felfedezetteket, akiket, ha minden a forgatókönyv szerint történik, ön is megismer majd magazin műsorunkban. Véget ért a magyar óra, köszönet sztár vendégeinknek, hogy szerepeltek magazin műsorunkban. A 3. Szelídi Tó és Gasztró Fesztiválra több ezres tömeget vonzó, a mai napig élő legendának számító bikini képviseletében D. Nagy Lajos frontembernek, hogy visszaidézte, milyen emlékeket őriz az indulásukról, amikor úgy próbálták megtörni az ismertségjegét, hogy előzenekarként léptek fel a Piramis és a Skorpió előtt. Részünkről volt a szerencse, hogy első kézből hallgathattuk végig a Szelídi Tónál rögzített első televíziós felvételek elkészítésének sztoriát. A stúdiózás körüli nem éppen egyenes szálakat, amit a rendszer kicselezésével könnyen áthidalt a csapat. A lépcsőházi közönség találkozókról szóló szösszenetet, amikor az énekes otthon előtt gyülekeztek a vérbeli rajongók, és unszolásukra és maguk örömére egy idézőjeles kényszerpihenő után újra visszatért a zenei vérkeringésbe a rockzenekar. Élmény volt akár csak Radics Gigivel újra beszélgetni, aki örömmel mesélt mindazon zenei állomásokról, amik annak ellenére, hogy nagyon fiatal mérföldkőnek minősül a karrierjében, például amikor kislányként járta apukája által szervezett zenekarával a kisebb településeket, vagy amikor elvitte a pálmát a Megasztár 6. tehetségkutató műsorban, de elég, ha a vadonatúj érzés, vagy épp a Barna Lány slágereit említem. Köszönet illeti még a Cseh Tamás pályázat támogatásában részesülő szolnoki Tisza mozi szórakoztató kereskedelmi és szolgáltató Kft. Ügyvezető igazgatójának, Demeter Istvánnak, hogy bemutatta az intézményüket, profiukat és értékelte a 2015-16-os szezont, amit a Nemzeti Kulturális Alap által jegyzett program segítségével sikerült kivitelezniük, és ha minden az elképzelésük szerint alakul és a szervezet elfogadja pályázatokat, jövőre akár a Pazót vagy épp a Halott Pénzt is meghívhatják koncertezni. Jövő heti adásunkban egy közkedvelt hazai regi zenekar érkezik, akik meghonosították a műfajt és elkészítették az első ilyen stílusú lemezt, az első dub albumot, valamint az első Rhythm korongot. A Wandra Promotions label-lel közösen évente megrendezett fesztiváljuk az LB27 Reggae Camp, a hazai regi élet legfontosabb eseménye. Igen, kettőt találhat, melyik együttes teszi majd le névjegyét a műsorunkban? Igen, a Ladány Bene 27 Bodnár Tibor frontember közreműködésével, aki a stabil frazír mentorként a Cseh Tamás programból is derekasan kiveszi a részét. A Nemzeti Kulturális Alap támogatási projektjéről még több információt talál a www.csehtamásprogram.hu weboldalra kattintva. Remélem, tetszett a műsorunk és jól érezte magát. Mai és korábbi magazin műsorainkat a www.koronaradio.hu-n, a rádióról menüpontban a pályázati archívumra kattintva újra meghallgathatja. Köszönöm, hogy velem töltötte az elmúlt egy órát. Fekete Antalt hallotta, szép estét, jó éjszakát a 2000-es évek igazi nagy zenei csemegéivel és a 10 órás zenei maratonnal. Viszont hallásra!
Magyar könnyű zenei történelem, 6 évtized, csaknem 100 zseniális hazai zenész.
A Magyar Óra műsoraiban minden vasárnap.
Ismétlés csütörtök este 7 órától. A műsor létrejöttét a Cseh Tamás program támogatta. www.csehtamásprogram.hu